Létezésével is a rendszer részévé válik az ember, akár szándéka ellenére is lojalitás lesz a mindennapokból. A társadalmi együttélés szabályai úgy hálóznak be, hogy a mozgatórugókat és az irányítók szándékait nem könnyű fölismerni. Volt tömeges támogatottsága a véres megtorlásban fogant Kádárkornak, a belső viszonyok és a világ változásai szerint is módosulva. A tényekkel és a következtetésekkel is óvatosan bánik Vince Gábor, amikor Bálint László Évtizedeim a titkosszolgálatnál című könyvét forgatja. Trácher László kikérdez.
Általában belügyi alkalmazottaknak a 80%-a mondjuk ki betonalkoholista volt, szakmailag pedig roppant gyengén felkészült, ami a belső elhárítást, a hirdetett 3x3-as csoportfőnökséget illeti, ott talán nem is olyan nagy baj, ha gyengén felkészült emberek ténykedtek, viszont a külső elhárítás vagy a hírszerzés vonalánál már számos problémát vet fel az állam biztonsága szempontjából. Miután a szerző nem volt egy iszákos természet, és a főnökével nem volt hajlandó eljárni naponta kocsmázni, többek között emiatt sem tudott nagy szakmai karriert befutni, annak ellenére egyébként, hogy a szakmájának élt-halt. Nem olvastam olyan könyvet, főleg visszaemlékezéstől ennyi név szerepelne. Meg is kérdeztem a szerzőt, hogy volt akkor a beli feljegyzés, és az alapján írta meg az élményeit, és mondta mosolyog, hogy nem, hát neki nagyon jó a memóriája. Minden egyes eset névvel, illetve nehogy véletlenül össze lehessen keverni más személy az illetőt, a név mellé zárójelbe oda van írva a születési dátuma is. Meg kell jegyeznem, hogy ez akkor válik igazán érdekessé, amikor a rendszerváltozásnak nevezett időszakról ír, ahol nevesíti a dolgokat, és neki az a véleménye, hogy ami legalábbis az állambiztonságot illet, ott rendszerváltozás nem történt, csak tömeges átmentés.
Milyen információk beszerzési módszert követett? Honnan vette az információkat?
A könyvnek van egy érdekessége, tudni, nem csak egy szimpla visszaemlékezés, hanem a szerző olykor kilép a memoáríró szerepéből, és hogy úgy mondjam, szinte ilyen tanulmány jellegű megjegyzéseket illeszt a visszaemlékezései közé. Például elmagyarázza az olvasónak azt, hogy mi a különbség a 60-as, 70-es években az ügynök és az informátor között. Az ügynök az egy ilyen magasabb szint volt, mint az informátor.
Az már azonosult az elhárítással?
Nagyobb információs bázisra rendelkezett és jobban dolgozott. Ez már ügynöki szintre emelkedett, még az egyszerű, mondjuk vonakodó, beszervezett személyek, tessék-lássék volt hajlandó információkat adni, az csak az informátor volt. De ami az egyik leglényegesebb, hogy elmagyarázza a szerző azt, amit egyébként a állambiztonsága foglalkozó történészek tisztában vannak vele, viszont a közvélemény abszolút nem, hogy kétféle kapcsolattal rendelkezett, akár a külső elhárítások, a belső elhárításra foglalkozó operatív tiszt, volt a hálózati kapcsolata, vagyis a beszervezettek, és volt a hálózaton kívüli kapcsolat, és a hálózaton kívüli kapcsolatból sokkal több fontos információt tudtak szerezni, mint a beszervezett ügynököktől.
Ez azt jelenti, hogy ha ő egy bizonyos munkakörben dolgozó, teszem a személyzet is főnökhöz, egy hivatalvezetőhoz oda ment, akár egy iskolaigazgatóhoz, akkor ott információ bőven.
Volt egy párt káder hatásköri lista. Tehát eleve bizonyos pozíciókat adott illetékes párbizottság ajánlásával és jóváhagyásával lehetett betölteni. Aki pedig abba a bizonyos pozícióba került a párt jóváhagyásával, teszem azt iskolaigazgató, színházigazgató, személyzeti osztályvezető, annak kutya kötelessége volt együttműködni az állambiztonság emberével. Na most ez a hálózaton kívüli kapcsolat, ez azt jelentette, hogy semmiféle beszervezés nem volt. Ennek a kapcsolatnak soha semmiféle írásos nyoma nem volt, csak is kizárólag szóban négy szem közt adott olykor nagyon-nagyon fontos információkat, és ez a utókor számára azért lényeges, mert bár ugyan tudjuk, hogy bizonyos pozícióban lévő elvtársak vagy urak nyilvánvalóan együttműködtek az állambiztonságban, mert másképp nem maradhattak volna ott abba a pozícióba, de hogyha én ezt leírom most, nyugodtan beperelhetnek, mert semmivel se tudom bizonyítani.
Mármint azt, hogy az illető
együttműködött az állambiztonsággal, például a hírhedett 3x3-as csoportfőnökség valamelyik operatív tisztjével.
Akkor viszont ebből az következik, hogy sokkal nagyobb volt ez a hálózat, érintettek hálózata, mint teszem azt a források szerint.
És míg valakit beszerveztek ügynökkel, zsarolással, megfélemlítéssel, vagy esetleg valami előnyös dolgoknak az ígérgetésével, addig a hálózatin kívüli kapcsolat az önként és dalolva jelentett, tehát ott szó se volt vonakodásra, vagy ilyesmiről. Ez igaz a médiára, vállalatvezetőkre, banki szférára, tehát tulajdonképpen az élet minden területén, hogyha valami fontos és jelentős pozíciót betöltött az illető, akkor az akár naponta, hetente találkozott az állambiztonság megfelelő emberével. Feltehetőleg napjainkban is vannak olyan szituációk, amikor bizonyos pozíciókat betöltő emberek az állambiztonságra felügyelő szakembernek információkat adnak át. Tehát ez egyébként Nyugat-Európában is. Legfeljebb nem olyan széles körben, és nem olyan elterjedten, mint a pártállami rendszerben.
Térjünk vissza a rendszerváltozásra. Ön itt utalt az imént arra, hogy gyakorlatilag nem hajtottak végre ezeknél a szerveknél érdemi változásokat. Erre bizonyíték is van?
Hát a szerző konkrét neveket és eseteket említ meg, nevek, személyek tucatjait sorolja föl konkrét példákkal, hogy miként mentették át magukat. Egyébként meg is nevez az átmentés és egyik felelősi tehető szemét, aki Gál Zoltán volt, ismert MSZP és politikus parlamenti képviselő volt, az országgyűlés elnöke is volt a Hornérába. Gál Zoltán volt az utolsó megbízott belügyminiszter. Az ő felügyelete alatt történik ez a tömeges átmentés. Na most, akik az állambiztonság belső elhárításán, tehát a híredett 3x3-as csoportfőnökségnél dolgoztak, azoknak a jelentős része az nyugdíjba vonult, vagy azért, mert nagyjából mellért a nyugdíjkorhatárt, vagy korkedvezménnyel, és aztán ők a üzleti szférában különböző helyeken tovább ténykedtek. Egy kisebb részük pedig átmenti magát, 1990-ben létrehozzák a Nemzetbiztonsági Hivatalt és a többi hivatalt. Tulajdonképpen olyan hírhedett szülőknek a gyerekei mentik át magukat sikeresen, hogy a szerző keserűen többször leírja, hogy legalábbis ami az állambiztonságot illeti, ott rendszerváltozás nem történt, csak tömeges átmentés.
Mármint a rendszerváltozás idején, a 90-es évek elején nem okozott ez a könyv tömeges fölháborodást, személyiségi jogi vitákat, ügyeket?
A könyv az december elején jelent meg. Kérdeztem a szerzőtől, hogy voltak-e furcsa következménye. Hát azt mondja, hogy egy-két érdekes telefon kapott, de inkább a mély hallgatás vezzi a könyvet. Egyébként azt mondta a szerző, hogy amit leírt, azt vállalja. Világi jelentekben aktív ember volt, és a 90-esek közepétől a kutatói történészi pályára ment át. Több mint egy tucat könyve jelent meg. Döntő része az az 56-os eseményekkel foglalkozik. Többek közt ő írta meg a forradalom szegedi makói történetét, hódmezővásári történetét. Nagyon komoly munkát végzett különféle levéltárakban. Vannak kéziratban lévő kiadása váró munkái. Összeállította másfél évtized kutató munkájával Csongrád megye teljes állambiztonsági állományának az életrajzát 1944. decemberétől 1989. decemberig, és hogy milyen ügyekben vettek részt.